Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Úgy tűnik, az európai emberek sanyargatása vége láthatatlan. Az Európai Parlament ugyanis lassan már nem csak megfizethetetlenné teszi az erőltetett elektromobilitással az autóvásárlást, de most már a vezetési jogosultságunk is veszélybe kerülhet. Legújabb tervük ugyanis az, hogy kétfajta B-kategóriájú jogosítvánnyal vennék elejét a közlekedési baleseteknek. A kezdővezetőknek más engedély járna, mint a rutinosoknak. A két papír megszerzése persze kétszeres költséggel járna. A járművek sebességét is erősen korlátoznák, természetesen azt is közlekedésbiztonsági indokkal, ahogy a 70 éven felüliek autóvezetési jogát is bekorlátoznák. A vadállomány hazai túlszaporodása miatt egyre gyakori vadbalesetek kimenetele sem tűnik kedvezőnek a magyar autósok szempontjából. A szeptembertől változott szabályozás legalábbis nem egyértelmű. Ma többen vannak olyanok, akik az autósok túlzott tehernövekedéséről beszélnek. Hogy mi az igazság, hamarosan megtudjuk, ahogy azt is. A tavaszi M1-esen történt tömegszerencsétlenségben keletkezett károkat maradéktelül megtérítették-e a biztosítók? Az ügy precedens lehet, hiszen mind gyakoribbak a több járműves balesetek az utakon. Aki segít az eligazodásban, dr. Kovács Kázmér, az autósok ügyvédje, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Javaslom, menjünk sorba.
Igen.
Jogosítvány. Szerintem ez az egyik legfelháborítóbb elképzelés.
Igen.
Ráadásul ebben van magyar szál is, mert az egyik parlamenti képviselő, Molnár Zsolt beterjesztett egy törvényjavaslatot ehhez, és ő azt tanácsolja, hogy a kezdővezető 200 lóerőig vezetessenek 3 évig autót, és csak 3 év után lehessen beleülni akár a 400 lóerős teljesítményű autóig is. Ott is a 400 a felső határ.
Igen.
A mai világban egyébként ez teljesen irreális, hiszen az elektromos autók egészen másképp néznek ki.
Igen, az elektromos autók nehezebbek, és valóban a tömegével és a teljesítményével összefüggésben javasolt egy bizottság. Tehát csak egy bizottság javasolt az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatban foglalkozni és valamilyen álláspontot elfoglalni. Ez heves ellenállásba ütközött. Ennek ez volt az volt a központi eleme, hogy ott nem a 2 tonna, hanem az 1,8 tonnás tömegű járművekre vezetnék be a B plusz jogosítványt kötelezően. Most ez ugye egyik oldalról azért problémás, mert a szerzett jogokkal összefüggésben kérdésessé teszi, hogy mi lesz azoknak a sofőröknek a helyzete, akik már korábban ilyen járműveket vezettek. Másrészt a fiatalokra nézve is ilyen előírást adna, annak ellenére, hogy azért a fiatalok nem ritkán családi járműveket vezetnek, második járműveket vezetnek, amelyeknek a tömege, független attól, hogy elektromos meghajtásúak-e, gyakran eléri ezt a mértéket. Erre tekintettel a közfelháborodás oda vezetett, vagy erre tekintettel a közfelháborodás oda vezetett, hogy az Európai Parlament részére egy levél került megfogalmazásra. A részint az autóklubok nemzetközi szervezete, másrészt az autófuvarozók nemzetközi szervezete, harmadrészt pedig az autógyártók európai szervezete egy közös levélbe fordult ahhoz a bizottsági taghoz, aki ezt az elképzelést elsősorban patronálta, és azt ugye nem lehet mondani, hogy levették a napirendről, de valószínű, hogy ebben a formában semmiképpen nem fog támogatást nyerni az Európai Parlamentben ez a javaslat.
Viszont a 70 éven felüliek fölött ott van a Damoklész kardja továbbra is. Egyébként ebben van logika, tegyük hozzá, hiszen vannak olyan egészségügyi állapotban lévő idős emberek, akik már örülnek, hogyha a járdán tudnak közlekedni, de ezért nem lehet általánosnak mondani. Másrészt nem lehet, kizárni a közlekedési jogból senkit. Magyarország egyébként ebben a tekintetben szigorúan jár el. Itt, ugye, ha jól tudunk, 70 éven felül már 2 évente kell orvosi vizsgálatra menni, míg Európában most arról beszélek, hogy 5 évre szigorítanák. Tehát itt jól vagyunk, jók vagyunk, tehát nem nincs veszély a magyar emberek jelen pillanatban.
Igen, legalábbis ebből a szempontból.
Jó, menjünk tovább, vadgazdálkodás. Ez teljesen aktuális a dolog. Ugye mostanában egyre több vaddisznó tűnik föl a közutakon, elszaporodtak olyannyira, hogy most már lassan a vadásztársaságokat akarják bírságolni, mert nem lövik ki őket eléggé. Sajnos az autósok is tapasztalják, nagyon sok vadbaleset van.
Igen.
Ugye ősztől megváltozott a törvény. A neten, amit fölleltem, fórumokat, illetve újságcikkeket, nagyon egy oldalon magyarázzák ezt a változást. Mindig a kárt szenvedett fél lesz a hibás a vadgazdálkodás szempontjából.
Ha az autós a kárt szenvedett. Igen, ezt mondják.
Nem tudom, mi az igazság.
Erről van a legtöbb híradás. Szerintem itt egy teljes félreértelmezése indult el a módosult jogszabályoknak. Itt nem kellőképpen került értékelésre az a körülmény, hogy lényeges különbséget kell tenni az úgynevezett gyorsforgalmi utakon történt vadelütés és az összes többi vadelütés között. A gyorsforgalmi út fogalmát a közúti közlekedési törvény határozza meg, és az az autópálya és az autóút. Ezen a két fajta közúton egyértelműen az autósok számára kedvező változást hozott a törvény, mert gyakorlatilag felelőssé teszi az autópálya, illetve az autót kezelőjét azért a jogszabály, hogyha oda vad kerül. Magyarul, hogyha ilyen úton történik a vadelütés, akkor nem a vadásztársaság, de a közút kezelője az, akivel szemben az igény érvényesíthető lesz, hiszen ma már vannak olyan műszaki megoldások, olyan eszközök, a kerítés az autópálya, illetve az autóút mellett kellő magasságban és hézagmentesen az autópálya felhajtójánál, illetve lehajtójánál, ugye meg gyakran erre hivatkozik a közütközelő, hogy ott mindenképp be tud jönni a vad, bármilyen jó a kerítés. Vannak olyan műszaki megoldások, ez az úgynevezett texasi kapu, ami egy rács az úton, ami visszatartja a vadat ezeken a helyeken is a közútra való behaladástól. Az összes többi úton pedig nem változott kedvezőtlen a szabályozás, hanem a korábbi szabályozással összefüggésben kialakult bírói gyakorlatot ültette át a jogalkotó a jogszabályba, aminek az a lényege, hogy az ilyen egyéb közúton történő vadelütés esetén nem jön szóba a közútkezelő felelőssége, és nem jön szóba, ugye, mert ott nincs módja, eszköze a vadaknak a visszatartására. A vadásztársaság felelőssége pedig abban az esetben jön szóba, hogyha kifejezett mulasztása volt, tehát nem vette figyelembe a közút közelségét, és ráhajtotta a vadat az útra, vagy vad etetőt, itatót túl közel helyezett el, illetve ahol nagyon gyakran fordul elő vadelütés, mégsem élt figyelmfelhívással, és nem kezdeményezte vadveszélyjelző tábla kihelyezését.
Lehet mondani egyébként, hogy abban az esetben a vadásztársaságot terheli a felelősség, hogyha vadászatás közben ráhajtja az állatot az útra és balesetet okoz, más minden esetben pedig nem ő a felelős.
Hát, hogyha az etetőt, itatót túl közel helyezte, akkor is, jó, de... illetve akkor is felelős, hogyha gyakran volt, ugye a vadászati naplót ilyen esetekben kötelesek bemutatni, és abból ki kell derüljön a vadelütések száma a megelőző időszakra, és hogyha mégsem kezdeményezte vadveszélyező tábla kihelyezését, annak ellenére, hogy ez indokolt lett volna, akkor szóba jön. Egyébként, ha ilyen többlet tényállás nincs, hanem egyszerűen annyi történt, hogy haladtam a gépkocsival, és akár úgy történt az elütés, hogy a vad ráugrott a gépkocsimra, én nem vagyok felelős ezért a balesetért a KRESZ szempontjából, de abból a szempontból, hogy a saját káromat viselnem kell, felelős vagyok, mert nincs olyan harmadik fél, akire a kár felelősséget áthárítottam.
Ebben az esetben kaszkó.
Ha van kaszkó biztosításom, az rendezi a kárt. Vannak, akiknek a kötelező biztosításának van ilyen kiegészítése, abban az esetben az is. Egyébként pedig érvényesül a PTK-nak az a szabálya, hogy a másra át nem hárítható a tulajdonomban keletkezett károkért, én magam, mint tulajdonos vagyok a felelős.
Március 11-i M1-es autópályán bekövetkező tömeges balesetnél, igen, ugye a biztosító társaságok törvényi kötelezettség nélkül is fizettek, ha jól tudom. Ugye mindenféle előlegről volt szó, meg a gépkocsi kár rendezésről, személyisérülésről is. Ha jól tudom, itt olyan egyesség született, vagy olyan megállapodás, hogy még a tréler szállítás költségét is megtéríti a biztosító társaság, noha eredendően ez nem volt benne ebbe a fizetési körbe.
Igen, igen. Ugye a gépjármű felelősség biztosítási törvény értelmében a bizonyított felelősségi károkat kell a felelősségbiztosítónak kifizetni. Most itt olyan kaotikus helyzet alakult ki ebben a tömegbalesetben.
83 autót érint.
Ami nem példanélküli, mert 2013-ban, tehát pont 10 évvel ezelőtt már volt egy, akkor márciusban egy hóátfúvással kapcsolatban, és az akkorihoz hasonló helyzetet teremtett a mostani, és a biztosítók is a korábbihoz hasonló, és a külföldön bekövetkező hasonló esetekben alkalmazott megoldást választották. Ennek pedig az a lényege, hogy elkülönítik a károkat abból a szempontból, hogy egyértelműen igazolható-e valakinek a valakivel szemben valamely másik járműnek a felelőssége. Abban az esetben, hogyha igen, akkor természetesen az a biztosító, amelyiknél az egyértelműen vétkes károkozó biztosítva volt, az ki kell fizesse a teljes kárt.
Természeti kárnál más a helyzet?
Ez nem természeti kár, itt most felelősségi kárról beszélünk. Abban az esetben azonban, hogyha, ahogy mondani szokták, lehet eső, lehet hó, tehát nem lehet tudni pontosan, nem lehet pontosan megállapítani a tényállást, akkor a károk egy részét, tehát a gépkocsiban ülő személyeknek a személyisérülésből eredő sérelemdíját, a gépkocsi töréskárát, a szállítási költséget, mint ahogy erre utaltál, annak, ezeknek a tételeknek a túlnyomó részét, 70-80%-át kifizetik, egy ilyen közös alapot hoznak létre, és abból történik meg a térítése ezeknek a személyeknek.
A természeti károlat, én azt értettem, hogy éppen porátfúrás van, tehát ez hogy történt ugye tavasszal, tehát nem vétkes egyetlen autós sem, hanem mindenki káros.
Igen, de ugye ezekben, szóval itt ne csúszunk át itt a természeti károkra, mert itt végig felelősségi károkról beszélünk. Tehát itt,
az útfenntartó sem felelős ezért,
az útfenntartó sem felelős, mert ez is vizsgálat tárgyát képez. Hogy a...
Télen például ki van helyezve hókerítés,
ugye? A szemben jövő forgalom például akadálymentesen közlekedett. Egy baleset ugyan volt korábban, de nem volt tömegbaleset időben közel ehhez a tömegbalesethez. Tehát annyira váratlan és annyira helyi volt ez a tömegbaleset, hogy itt nem lehet felvetni azt alappal, hogy a közútkezelő valamit mulasztott volna. Itt az a lényeg, hogy a károk egy része megtérül, de szeretnék egy nagyon fontos elemet kiragadni, ami nem biztos, hogy mindenki előtt ismert. Az utasok tekintetében, ha személyisérülést szenvedtek, akkor viszont teljes 100%-os agálymentes térítési kötelezettsége van annak a gépkocsi biztosítónak, amelyik gépkocsiban az utas ült, mert az utas tekintetében a kötelező felelősségbiztosító mindig térítési kötelezettséggel tartozik, független attól, hogy az a gépkocsi vezető volt a felelős a balesetért, amely gépkocsiban ő ült, vagy pedig esetleg egy másik gépkocsi okozta a kárt.
Ez azért fontos, mert van, akinek nincsen kötelezője, még ma is vannak ilyen autósok, tehát ebben az esetben nagyon komoly kockázatot vállalnak magukra.
Igen, ha nincs biztosítója, akkor személyisérülés, már nincs érvényes biztosítása annak a gépkocsinak, akkor a Mabisznak a felelőssége jön szóba, de hangsúlyozom, az utasnak a személyisérülésből eredő sérelemdíj követeléséért.
Záró témánk sebességkorlátozás. Igen. Az Unió szintén hát nem hagyja nyugodni az autóvezetőket. Jelenleg az a stratégiai cél, hogy jelentősen csökkenjen a balesetek száma 2030-ra, és hát azt szeretné elérni az Európai Parlament, hogy azokat az országokat mintaként tekintve, ahol alacsonyabb a közúti közlekedési sebesség, meghatározott sebesség, vagy megengedett sebesség, általánossá kéne tenni a települések közötti 70-80 kilométeres maximális sebességet. Ez azt jelenti, hogyha sikeres lesz a törekvésük, akkor nem sokáig fogunk 90 vagy 100-zal közlekedni az utakon.
Hát én szerintem ez körülbelül hasonló blőd elképzelés, mint amiről a legelején beszéltünk, a B+ kategóriás jogosítványok tekintetében mindig vannak okos tojások, akik ilyen dolgokkal állnak elő. Nem hiszem, hogy ezt keresztül lehetne verni. Nagyon sok szempont van ugyanis, aminek a mérlegelésével határozzák meg egyes országok közlekedési hatóságai a megengedett haladási sebességet. Szeretném, hogyha igazolnák azt, hogy például Németországban, ahol még mindig van lehetőség kilométerkorlátozás nélküli haladásra egyes útszakaszokon, a baleseti statisztika igazolja-e azt a felvetést, ami ennek a mostani hivatkozásnak a hátterébe áll.
Én úgy olvastam, hogy nem. Valóban a magas sebesség az autópályákon nem rontja a baleseti statisztikát, de hát most mi nem az autópályáról, hanem a közutakról beszélünk.
Igen, áttehetően ez a következtetés az egyéb közutakra is, mert akkor tessék bemutatni azt a statisztikát, ami azt igazolja, ami emögött a felvetés mögött állna, tehát tessék hatástanulmányt, statisztikát igazolni.
Az is lehet, hogy ez is csak egy újabb költségnövekedési trükk, mert hogy azért az Európa Parlament törekvése mögött földereng az igazi szándék, az a javaslatuk ugyanis, hogy elektronikus sebességfigyelő rendszereket telepítsenek útszakaszokra, plusz az autókba, amelyeket a jövőben fognak gyártani.
Hát erre kíváncsi vagyok, hogy az autógyártók ehhez mit fognak szólni. Ugyanakkor azért ezt a legutóbbi elképzelést nem tudom viszont ugyanúgy minősíteni, mint a korábbiakat. Tehát előbb-utóbb én azt gondolom, hogy sor fog kerülni arra, hogy a mai automatizáltsági szint mellett a gépkocsikban bizony nem csak táblafelismerő szoftvereket fognak telepíteni, hanem bizony elő fognak írni bizonyos automatikus sebességkorlátozó rendszerek beépítését.
Van már olyan modell ma a piacon, amely ezt már megteszi, kikapcsolható ugyan, de a táblafelismerő rendszer együttműködik, és ha azt látja, hogy 80 kilométeres korlátozás jön, akkor lecsökkenti az autó saját sebességét a 80-ra, a 100-ról mondjuk.
Ennek is vizsgálni kell majd a hatásfokát, mert adott esetben azért azt is el tudom képzelni, hogy valahol kint van a sebességkorlátozó tábla, emiatt nem lehetne gyorsabban menni, viszont pont egy baleset elkerülése érdekében adott esetben túl kell lépni a megengedett sebességet, mert ha ezt nem tudom megtenni, akkor a kisebb bajból nagyobbat fogok csinálni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, dr. Kovács Kázmért, az autósok ügyvédjét hallották.
Én is köszönöm.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.